Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Istent a 150. Zsoltár első versével. A 150. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Elfoglalva magasztaljuk tovább Istenünket a 255. dicséret verseivel. A 255. dicséret így kezdődik: mely igen jó az Úristent dicsérni, felségednek én Uram énekelni.
Thank you.
A mi segítségünk és délelőtti Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg testvéreim, miként szólít meg minket Isten az ő igéjén keresztül, úgy, amint írva található ez a mi számunkra, a Máté írása szerinti evangélium 14. részének a 20. versében, aztán olvasom a János írása szerinti evangélium 6. részének 14. 15. versét, majd újra a Máté evangéliumához térünk vissza, a 14. rész 22. és következő verseit fogom felolvasni. Az 5000 ember megvendégelésének történetébe és annak folytatásába kapcsolódhatunk így bele. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Jézus ezután nyomba kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magában imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek és azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt: jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsi hitű, miért kételkedtél? És amikor beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy. Legyen Isten áldása az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, valóban jó téged dicsérni, ahogy az énekkel is mondtuk. Jó megerősödnünk irántad való bizalmunkban, rácsodálkozni újra és újra a te hatalmadra, amelyet megmutattál teremtő cselekedetedben, a mi életünket megtartó dolgaidban. Köszönjük ezeket neked újra és újra. Köszönjük, hogy valóban, mint ahogy a Zsoltáros, úgy mi is vallhatjuk, hogy te, aki nem csak megteremtetted az életünket, hanem fenn is tartod azt, és ha olykor meg is engedsz bajokat, akár hatot is, a hetedikben sem fogsz elhagyni minket. Így tekintünk vissza hálaadással az elmúlt hét napjaira, amikor, ha rád figyeltünk, időben észrevehettük, hogy te vagy az, aki cselekszel, te vagy az, aki vezeted az életünket. Ugyanakkor bűnbánattal valljuk meg, amikor ki akartuk ragadni kezedből életünk irányítását, és bizony meg kellett bánnunk. De köszönjük, hogy te ilyenkor sem hagysz magunkra, hanem lehajolsz hozzánk, és felemelsz önmagadhoz. Kérünk most is tedd meg azt a csodát, hogy ami sokszor elkalandozódó figyelmünket, gondolatainkat egyedül magadra vond, és valóban a te ígéd, ami lelkünkben termő talajra találhasson. Nem azért, mintha a mi lelkünk olyan befogadó lenne önmagában véve a te ígéddel szemben, hanem mert te tisztogatsz minket nap mint nap. Kérünk azért, hogy ígéd és lelked által légy jelen most itt közöttünk, és mindenütt szerte ezen a világon, ahol a te nevedbe összejöttek ígéd hallására. Hallgass meg minket kegyelmedből. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük testvéreim a 171. énekünket. A 171. ének így kezdődik: megáll az Istennek ígéje, és nem állhat senki ellene. Írása szerinti evangélium 14. részéből, a 22. és a 33. versekből eképpen. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy. Kedves testvéreim, a látszat ellenére Jézus az 5000 ember megvendégelése után nem egy, hanem két vihart csendesített le. Sőt, az egyiket nem is engedte, hogy kitörjön. 5000 férfi, plusz asszonyok és gyermekek. Mekkora tömeg, próbáljuk csak magunk elé képzelni. Akik először lelkükben kiéhezetten követik Jézust, és egész nap őt hallgatják. Aztán, mikor testük is egyre éhesebb, Jézus csodálatosan megelégíti őket. Egyik ámulatból esnek a másikba. Egy nagyon különös, felfokozott állapotban vannak. Nem csoda, ha megfogalmazódik bennük: igen, ilyen király kellene nekünk. Maguk a tanítványok is hasonlóan gondolkoznak, bár nyilván elfáradtak a kenyér és a hal tovább adásában, ami az ő feladatuk volt. Palesztínában egyébként is központi téma volt az, hogy hogyan kellene megszabadulni a római fennhatóságtól, megszállóktól. Nem akármiért voltak jelen, szinte állandóan. Rómában és mindenütt a római katonák, különösen az ünnepek előtti időszakban, és ez az esemény éppen húsvét ünnepe előtti időszakban történt. A rómaiak úgy tartották számon a többi általuk leigázott nép között a zsidó népet, mint akik között bármikor kitörhet a lázadás. Most itt áll a tömeg előtt egy megfelelő személy, aki szerintük a vezér, a király lehetne. János evangélista így fogalmaz, el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék. Érezhetjük, hogy micsoda erő van ebben a tömegben. Emberileg nézve úgy tűnik, hogy az általuk kiszemelt személy sem tehet más. Kénytelen lesz engedni a rá nehezedő nyomásnak. Vezérré királlyá kell lennie. A nép, s velük együtt a tanítványok is úgy érzik, hogy egy öröm ünnep van kialakulóban. Hát csak Jézus beleegyező igenlése kellene, amely szerint feltenné az íre. Jézus viszont tudja, hogy az nem más lenne, mint gyújtószikra egy lázadáshoz, melyet a rómaiak könnyűszerrel levernének és véresen bosszulnának meg. Jézus nem ünneprontó, nem is megalkuvó vagy gyáva, de látja, hogy a készülő romboló vihar mit fog jelenteni, és ő ezt lecsendesíti, sőt egyenesen nem engedi kitörni. Tanítványait pedig átirányítja egy másik viharba. Egy másik viharba, amelynek nem pusztítás lesz a vége és pusztulás, hanem hitvallás. Ha megvizsgáljuk életünk viharait, bizony sokról állapíthatjuk meg, hogy romboló, pusztító vihar volt. Ráadásul vagy mi magunk voltunk azok, akik elindítottuk ezt a vihart, vagy az utolsó kirobbanó szikra származott tőlünk, mert ráadásnak még a magunk igazáért való harcunkhoz Jézust is oda akarjuk kényszeríteni, hogy saját igazunkat erősítsük. Amikor Jézus nem engedi, hogy kitörjön a római igát levetni, összetörni akaró vihar, akkor nem azért teszi, mert nem törődik azzal, hogy milyen megaláztatással, lelki, szellemi és anyagi elnyomással járt ez együtt, hanem mert ő olyan szabadságot akar és tud adni, ami minden külső szorítás ellenére, megkötöző, korlátozó erő ellenére szabadság marad. Jézus nem akarja, hogy a választott nép véres harcok árán kivívjon egy igen-igen törékeny szabadságot. Ezzel szemben vére árán szerezte meg azt a szabadságot, amivel a szívében Pál apostol és sokan mások, általunk is ismert például erdélyi lelkészek, a lelkükben ezzel a szabadsággal szabadok maradtak akkor is, amikor egyébként valóságos bilincseket hordoztak. Ha lelkünkben Krisztus által megszabadítottak vagyunk, akkor megelőzhetőek még kitörésük előtt azok a viharok, amelyek saját akaratunk, igazunk érvényesítése érdekében rombolnának, amelyek tönkretennének házastársi, szülői vagy munkahelyi kapcsolatokat. Tanuljuk meg Jézustól ezt a viharkezelést. Isten lelke által lehetünk mi is érzékenyek, hogy időben észrevegyük a kirobbanni készülő vihar jeleit, míg mielőtt az ellentétes erők, akaratok, célok egymásnak feszülnének, tudjuk felmérni, romboló vagy építő vihar van-e kialakulóban. Tudjunk időben visszavonulni, mint ahogy Jézus is tette, sőt, másoknak is segíteni ebben a tőle kapott szelídséggel, higgadsággal. Nézzük közelebbről, hogyan tette ezt Jézus. Először is a tanítványait arra kényszeríti, hogy szálljanak hajóba és menjenek át a túlsó partra. Vagyis, hogy mielőtt távozzanak. Távozzanak azok a tanítványok, akik nagyon is kaphatóak lettek volna arra, hogy akár lázadás árán is Jézust királlyá tegyék, mert még mindig nem értik, hogy Jézus nem politikai értelemben akar király lenni népének szabadítója. Sőt, azt remélik, hogy Jézus mellett majd ők is meghatározó pozíciót fognak kapni. Amikor úgy harcolunk, testvéreim, hogy nem csupán egy ügyért, hanem közben a saját magunk előmeneteleiért, a ranglétrán való feljebb jutásért, vagy anyagi jutalomért is harcolunk, az bizony megkérdőjelezhetővé teszi ügyünk fontosságát. Mi mozgató rúgója a mi harcainknak, szabadság harcainknak? Saját előmenetelünk, anyagi érdekünk, vagy tényleg a mások megsegítése, a közös érdek és cél? Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait. Szinte hihetetlen Jézussal kapcsolatban ezt hallani, hogy a tanítványait valamire kényszeríti. De ha belegondolunk, akkor ez egyáltalán nem Jézus esetleges erőszakosságát mutatja, sokkal inkább tanítványai iránt érzett féltő szeretete. Jézus tudja, hogy mitől akarja őket kimenteni, illetve mibe akarja beleengedni. A tanítványok nem is maradnának. Ők is úgy érzik, mint a sokaság. Itt az alkalmas idő. Még nem értik, hogy Jézus sokkal többet akar nekik adni, mint amire ők egyenlőre vágyni tudnának. Mivel még maguktól ezt nem látják be, ezért van szükség Jézus kényszerítő erejére, nyomatékos felszólító szavára. A tanítványok talán értetlenkedve, esetleg duzzogva, de csak beszállnak a hajóba. Kicsit olyan ez, mikor mi szülőként ágyba kényszerítjük, parancsoljuk a gyermeket, akkor is, ha ő nem akarja, mert mi tudjuk, hogy nagyobb szüksége van a hosszú, nyugodt alvásra, mint sem valamelyik éjszakai film megnézésére. Jó esetben rá kényszerítjük a tanulásra, ha ezt magától nem akarja, vagy az egészséges táplálkozásra. Ezek azok a kényszerek, melyekért egyszer majd talán köszönetet mondanak, vagy ha mégse, mi azonban nyugodt lelkiismerettel számolhatunk el Istennek, hogy mi jóra akartuk irányítani őket. A kényszer ellen szinte ösztönösen lázad az emberi lélek. Jézus esetében nem is a zsarnoktól ismert ellentmondást nem tűrő eszközről van azonban szó, hanem olyan az ő kényszerítő szava, mint amikor mi a forgalmas utcán kényszerítjük a gyermeket, hogy most ne játsszál a csíkokon szögdécselve, ami önmagába véve nagyon jó lenne, hanem kényszerítjük, hogy minél hamarabb gyere át velünk a túlsó oldalra. Ezzel az indulattal kényszerítette Jézus tanítványait, szálljanak hajóba. Ezzel az indulattal kényszerít, nyomatékosan szólít fel minket is, igéjével vagy életünk eseményeivel, olykor megrázó eseményeivel. Van, amikor megállásra kényszerít, máskor éppen cselekvésre, vagy egy döntés meghozatalára. Jézus hajóba szállásra kényszeríti a tanítványait, egyrészt azért, hogy kimentse őket egy olyan szituációban, amely veszélyt jelentene életükre, közös ügyükre. Másrészt pedig, hogy ne akadályozzák őt abban, hogy a tömeget nyugodtan eloszlassa, elbocsássa. Jézus tudja, hogy erre, ebben a helyzetben a tanítványok még képtelenek lennének, nem alkalmasak ennek a feladatnak a teljesítésére. Egy ekkora és egy ilyen felfokozott állapotban levő tömeget ők még nem tudnának eloszlatni. Ez még nem nekik való feladat. Ezért Jézus nem is várja el tőlük, hogy megtegyék. Nem hagyja rá. Testvéreim, aki Jézusra bízza az életét, annak nem kell attól félnie, hogy ő túl nagy feladatot fog adni neki. Már csak azért sem, mert amikor Jézus megbíz minket egy feladattal, akkor soha nem azt várja, hogy mi az egyedül végezzük el, hanem engedelmes eszközei lehetünk. A baj többnyire nem is abból szokott származni, amikor mi túl kicsinek érezzük magunkat az adott küldetés teljesítéséhez, hanem amikor olyan dolgokat akarunk elintézni, amire ő nem hatalmazott minket fel. Amikor mi akarjuk jól megmondani a másiknak az ő hibáit, amikor mi akarjuk meghatározni, hogy ki és mitől igaz keresztjén valaki, amikor mi akarjuk testi-lelki betegségéből meggyógyítani, megmenteni szeretteinket, vagy biztosítani gyermekeink jövőjét. Csak egy nagyon egyszerű példával, diákkoromból hadd mondjam el, hogyan tanultam meg egy életre azt, hogy nem kell többet magamra vállalni, mint amire megbízatást kapok. Nagyon egyszerű a példa, de más helyzetekre nézve is számomra tanulságos volt. Helyszín, édesanyám nyári táborba gyakran főzött. Több nyáron én voltam az egyik segítője. Amikor még indultak ezek a táboroztatások, nagyon egyszerű konyhánk volt a tábor területén, szűkös is, alkalmatlan is volt, hogy közel 100 főre ott főzzük. Ezért két helyszínen folyt a főzés, lent a parókia konyhájába és fent a tábor helyen, amire talán sokan tetszenek emlékezni. Az egyik napon ő lent sütött valamit a mi konyhánkban, fent pedig elindította és félbe hagyta, hogy hadd főjön a kelkáposzta leves. Arra kért menjek, készítsek rántást hozzá, megadta, hogy milyen mennyiségű olajat és lisztet használja. Elkészítettem, aztán gondoltam egy nagyot, majd én kikímélem édesanyámat, vagyok én már olyan ügyes, hogy ne csak elkészítsem azt a rántást, hanem bele is tegyem a levesbe. Csak akkor én még nem tudtam azt a titkot, hogy a rántást forró vízzel nem szabad felengedni, hanem csak is hideggel. Így tettem majdnem teljesen tönkre az egész táborozó közösség edényét, jól besűrítve, csomossá téve. Megtanultam, A rám bízott feladatot végezzem el bátran, de ne akarjak többet, mint amire Isten bízott. Sokszor eszembe jut komolyabb élethelyzetekbe is ez. Végezzem el hűségesen, ami rám bízatott, de ne akarjak olyan dolgokat a magam irányítása alá vonni, amit Isten nem bízott rám. Jézus úgymond kimenti a tanítványokat egy készülő viharból, magát a vihart sem engedi kitörni, kényszeríti őket, hogy hajóba szálljanak. Így azonban belevezeti őket egy másik viharba. Egyiket kitörni sem engedi, a másikba egyenesen beleengedi őket. Pedig az egyiket szívesen vállalták volna, a másikat nagyon nem kívánták maguknak. Szívesen lettek volna felkelő, lázadó harcosok, forradalom vezetői, ugyanakkor féltek attól, hogy a hullámok közt lejjék halálukat. Hová vezetett volna az, ha Jézus engedi, hogy királlyá tegyék? Még ha a rómaiak nem is verték volna le a lázadókat, akkor is Jézus a földi királyok között maximum a legjobb lehetett volna, s talán még ma is Izrael földjén úgy emlegetnék őt, mint mi Mátyás király, vagy ahogy ők Dávid királyt. A tanítványok lehettek volna mai szóval élve miniszterek, kancellárok, vagy tanácsadók. Az ő életük végével azonban a történelem tapasztalatai szerint a felvirágoztatott királyság egyre csak hanyatlott volna. Sokkal nagyobb esélye volt annak, hogy csak egy sikertelen lázadást indíthattak volna el az 5000 ember kényszerére a tanítványok. Jézus ezért nem engedte, mert ő nem csak ideig, óráig való királyságot akart, hanem örökké valót, amelyben ő nem harcos király, hanem békesség fejedelme. Hova vezetett viszont az a vihar, amitől féltek a tanítványok? Egy nagy hittapasztalathoz, egy gyönyörű hitvalláshoz. Egy olyan hitvalláshoz, amely idézőjelben mondható, belépő Jézus örök királyságába. Mikor Jézus lecsendesítette a vihart, akkor leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Ez az a boldog hitvallás, ahová Jézus minket is el akar vezetni. Meg akarja láttatni, hogy ő több, mint csodatevő doktor, több, mint földi király, ő megváltó. Hiszen nekünk nem egy betegségeinket gyógyító csodadoktorra van csupán szükségünk. Nem is egy bölcs tanácsadóra, aki az élet útvesztőin átsegít, eligazít. Sőt, egy igazságos király sem lenne elég ahhoz, hogy életünknek valóban szilárd alapot adjon. Nekünk megváltóra van szükségünk, testvéreim. Aki nem a római birodalom elnyomásától, hanem a bűn fogságából tud megszabadítani. Aki Isten előtt tud igazzá tenni, mert magára vállalja bűneink büntetését. Aki az örök életre vezet el az ő országába és dicsőségébe. Igen, abba az állapotba, amelyben rádöbbenünk, hogy nekünk megváltóra van szükségünk, és ez a megváltó maga Jézus, ebbe az állapotba olykor viharokon keresztül vezet el. Ne ijedjünk meg hát a viharoktól, De Jézus lába elé borulva valljuk, valóban Isten fia vagy, és ő le fogja csendesíteni a megfelelő pillanatban a viharokat, és átsegít azokon, hogy eljussunk a hitvalláshoz. Amen. A kivetített énekkel válaszoljunk az igen megszólító üzenetére. Istenünk, most ebben a csendben olyan jó visszaemlékezni életünk viharaira, amelyeket te csendesítettél le. Ugyanakkor, amikor ezért hálát adunk, kérünk, bocsásd meg azokat a viharokat, romboló viharokat, amelyeket mi indítottunk el, mi szítottunk. Urunk, kérünk, adj nekünk valóban szelídséget, alázatos szívet és érzékenységet a készülő viharok érzékelésére, és add, hogy mi magunk soha ne gerjesszünk ilyen viharokat, hanem tudjunk visszavonulni, még akár annak árán is, hogy talán emberileg nézve hátratételt szenvedünk, vagy lekicsinyelnek emberek. Úr Jézus, dicsőítünk téged, akinek hatalmadban van, hogy minden vihar felett győzedelmes legyél. Köszönjük, amikor láthattuk igéden keresztül, hogy a tanítványok életében hogyan tetted helyre, hogyan csendesítetted le a viharokat, vagy pedig hogyan formáltad még azokat is az ő javukra. Ha tudjunk félelem nélkül haladni, akár még viharokon is át, bízva benned, fogva a te kezedet, újra és újra megvalva, hogy valóban megváltóra van nekünk szükségünk, és te vagy az. Köszönjük, hogy úgy jöttél erre a földre, hogy nem csak néhány éven át különleges erővel bíró csoda doktorként éltél, vagy nagyszerű tanítóként bölcsességeket osztottál le, hanem valóban, mint Isten fia, ami megváltónk, értünk áldoztad önmagadat a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy éppen ezért mi bátran lemondhatunk a magunk igazáról, különösképpen féligazságairól. Köszönjük neked, hogy az ítélő bíró előtt való igaztalan voltunktól sem kell félnünk és rettegnünk, mert te odaálltál érettünk, és magadra vállaltál mindent. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy a te lelkeddel továbbra is tisztogass meg minket, nap mint nap vezess az örök életnek az útján. Urunk, könyörögve kérünk azokért a testvéreinkért, akiknek az életét külső vagy belső viharok rázzák most meg, akár betegség, anyagi nehézség, vagy bármi más. Engedd, hogy ne csak fel-fel fohászkodjanak hozzád, hanem valóban rád bízzák velünk együtt egész életük felett az irányítást. Urunk, köszönjük azokat a feladatokat, amelyeket ránk bíztál. Kérünk, bocsásd meg, amikor ki akarunk bújni ezek alól, és bocsásd meg, amikor viszont olyanokat akarunk elintézni, amire csak magunkat tartjuk képesnek, de a végeredmény mindig bebizonyítja, hogy alkalmatlanok voltunk rá. Ugyanakkor köszönjük, hogy amikor a tőled kapott küldetéshez túl kicsinek, erőtelennek érezzük magunkat, nem hagysz magunkra, hanem velünk együtt küzdesz, velünk együtt járod életutunkat. Kérünk, Atyánk, az előttünk levő napokért, hetekért, hogy vezess minket az örök életnek útján. Hallgass meg minket kegyelmedből. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg hirdetéseket, és köszönetet mondunk mindazoknak, akik a pünkösd másnapján tartott gyülekezeti családi napunk megszervezésében, lebonyolításában segítettek. Köszönjük a sok-sok süteményt. Jövő héten pénteken 16:30 délután megszólalnak a harangok, nem csak itt a mi gyülekezetünkben, hanem az Kárpát-medence összes református templomának harangjai, ezzel emlékezve a 90 évvel ezelőtti trianoni döntésre. Szombaton falunap lesz falu közösségünkben, 11 órakor ökumenikus istentiszteletet tartunk, itt a református templomban tessenek jönni, és a messzebbről érkezőket is hívogatni erre az alkalomra. Jövő vasárnap délután Nyírparasznyán lesz a soron következő körzeti csendes napunk. Délután 2 órakor fogunk indulni, hogy jól meg tudjuk szervezni az utazást, hogy tessenek minden hamarabb jelentkezni. Június 13-án pedig a 7. osztályosok kisvizsgája lesz. Tessenek nekik segíteni a készülődésben, szülőként, nagyszülőként, gyülekezetként pedig imádságban hordozzuk az ő készülődésüket. Záró énekünk a 467. ének, 467. ének, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgálja vagy. Még egy dolgot hadd kérdessek, hogy miért nincs most itt van tiszteletes, Nyírturáni szolgál az ottani lelkész első gyermekének a keresztelésére kérték meg, délután pedig az újfehértói gyülekezetben a megválasztott lelkésznek a beiktatása lesz, ezért nem leszünk itthon, de az Isten tisztelet természetesen megy a szartva, tehát hívunk, várunk mindenkit szeretettel. Egyetek a kegyelemben és a mi megtartó Úr Jézusunk megismerésében. Övé a dicsőség mind most és örökkön örökké. Amen.